Együttműködik a Bot Antal Alapítvány és a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. A debreceni székhelyű alapítvány anyagi segítséget nyújt a Nívós Biblikus Konferencia megszervezéséhez és a konferencia kötetek kiadásához. Évente 1,2 millió forintos keretet különítettek el a program támogatására. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia katolikus szervezésű szakmai műhely, de ma már a meghívott bibliatudósok fele protestáns. A részletekről Benyik Györggyel, a konferencia igazgatójával beszélgetünk elsőként.
Hogyan jött a kapcsolat a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia és a debreceni Bot Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány között? Lehet, hogy evidens, de nekem így egy kicsit távolról szemlélve közel sem tűnik annyira magától értetődőnek.
Két vagy három lépésben jött létre ez a kapcsolat. Először is a 1989 óta működő Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia mára körülbelül ugyanannyi protestáns előadót szokott meghívni, mint amennyi katolikusat, illetve a Gnilka díjjal kitüntetjük a protestánsokat is, akik sokat tettek a Bibliáért és a konferenciánkért is, és nagyon nehéz helyzetben voltam, mert egy hermeneutikai kötetet, több mint 1000 oldal fordítottunk le az Oda Wismayernek a bibliai hermeneutikák Origenésztől napjainkig, és nem volt rá pénzem a kiadásra. És ekkor megkeresett a Bot Antal Alapítvány, hogy ezért az ökumenikus munkáért ők szívesen egy Bot Antal díjat adnak, ha elfogadom. Mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de ha mindjárt lehetek szemtelen, akkor mondom, hogy milyen problémában vagyok, és akkor azt mondták, hogy megsegítik ezt a kiadványt, és ennek a nyomdaköltségére jelentős összeget kaptunk, és így meg tudott jelenni ez a kötet, amely hiánypótló. Majd néhány év után felvetődött a kérdés, hogy ha mi ilyen köteteket adunk ki, amely katolikus és protestáns szempontból is érdekes, és már nem kapunk minisztériumi támogatást, mit szólnék, ha kötnénk egy 3 éves együttműködési támogatást a konferencia támogatására, illetve a kötet kiadására. Én ezt a nagy szükségemben örömmel el is fogadtam, és így jött létre Kustár Zoltán kuratóriumi elnök közvetítésével ez az egyezmény.
Tehát tulajdonképpen az első lépést is a Bot Antal Alapítvány tette meg azzal, hogy önt díjazni szándékozta, és ebből indult ki ez a kapcsolat, nem ön kopogtatott legelőször, hogy tudnánk segíteni?
Ez az igazság, hogy nem én kopogtattam, és hát életemben volt már egy pár meglepetés, de ez egy nagyon nagy meglepetés, ahogy én soha nem gondoltam, hogy én egy díjat fogok kapni a református Rómában, debreceni nagy templomba adták át, igaz, hogy katolikus és protestáns püspök jelenlétében is, de szóval teljesen, és azt mondta a Zoltán, hogy körbe kérdeztek, és a kuratórium 100%-os részvétellel 100%-ban igennel szavazott, hogy ezt akkor kapjam meg én. Úgyhogy úgy látszik, hogy nem is annyira én, hanem szerintem ez a munka, amit mi csinálunk, amelyet most már úgy szoktak nevezni, hogy a Szegedi Iskola, amely tulajdonképpen azt ismerte föl, hogy a különféle felekezetekben az újabb generáció professzorai, akiknek mindegyik volt külföldi tanulmányútja és diplomáját is sokszor külföldön szerezte, különböző tudományos módszerekkel dolgoznak, és ez egy nagyon jó dolog, hogy egy konferencián összehozzuk, ebből nagyon jó tudományos párbeszéd lehet. Meg kell mondanom, hogy teljesen véletlenül aztán megkeresett a Magyar Tudományos Akadémiának a folyóiratának, illetve periódikájának a főszerkesztője, Bolobás Enikő, hogy ő a hermeneutika témakörű konferenciánkból jelentőseket megjelentetne a magyar tudományba, ami azt jelenti, hogy a konferenciánk eredményei azok 19 ezer akadémiai köztestületi taghoz jutnak el, és ezzel részint a Bot Antal Alapítvány segítségével, részint az elmúlt 30 év folyamatos munkája következtében tudományos életben azt hiszem, hogy beléptünk és átléptük a felekezeti határokat.
Számított erre mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor útjára indította a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát?
Hát fogalmam se volt, mondhatnám azt. Azt hiszem, hogy az Andersen írta a Ruth kiskacsa történetében, hogy álmodni se vertem volna erre a Ruth kiskacsa koromba, hogy én egyszer attyú leszek. Szóval, hogy idáig eljut. De azt hiszem, hogy ebben Én csak annyit tettem, hogy mindazok, akik jó indulattal és szakmai hozzáértéssel közelítettek a Bibliához, azokat összegyűjtöttem. A többség, hát én még ilyet is mondok, hogy a nagy mértékben ez a Szentlélek műve, hogy azok, akik a történelemben a felekezetük miatt szétszakadtak, azok itt a bibliakutatásban harmonikusan együtt tudnak működni, sőt, kiegészítik egymást.
És nem akarok illetlen lenni, de ha már itt végső soron az együttműködés révén tulajdonképpen anyagi támogatásról beszélgetünk, ezért engedjen még meg egy kérdést, hogy eddig egyébként miből működött a konferenciájuk? Itt volt egy fél mondat, hogy minisztériumi támogatás, de hát gondolom ez se 30 éve volt. Tehát ha úgy visszatekintélek az elejére, és akkor így ilyen korszakonként, hogy eddig miből sikerült létrehozni a konferenciát, és ami indokolja, vagy hogy mondjam, ami illusztrálja, hogy egyébként most nagy szükség volt egy újabb támogatásra, hogy ezt tovább tudják szervezni.
Azt kell mondanom, hogy a semmiből hoztuk létre. Igaz, hogy az első konferenciának a költsége az azt hiszem, hogy 680 forint volt. Nem is voltunk sokan, mert hogy a papi szemináriumban, illetve az akkor még hittudományi főiskolának nevezett hát intézménynek a termeiben gyűltünk össze, és az nem volt egy nagy dolog. Később az Ospriester Hilfe, a bécsi székhelyi keleti egyházakat támogató alapítvány támogatott. Aztán egy rövid ideig a Magyar Katolikus Püspöki Kartól kaptunk valamennyi támogatást, aztán hát egy bizonyos idő után, aztán azt hiszem 4-5-6 éven keresztül a Kulturális Minisztérium támogatta ezt a konferenciát. Ez főleg annak köszönhető, hogy 2014-ben itt rendeztük meg az SNTS, Studiorum Novi Testamenti Societas nevű hát alapítványnak a világkonferenciáját, amelyen hát 300 egyetem volt jelen, és azt hiszem, hogy az egyik ilyen legnagyobb, ha nem a legnagyobb ilyen konferencia volt, és ettől kezdve úgy ismert lett az, hogy hát itt Szegeden egy jó konferencia van. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy végül is a katolikusok is elfogadták, hogy ez egy jó dolog, mert ugye senki sem proféta a saját hazájában, és hát nagyon sokáig a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a hittudományi fakultása az a sikereinket provokációnak tartotta az idősebb generáció professzorai. Hát nem örültek, hogy az úgynevezett eretnekekkel összefogunk, és nőket is beengedünk erre a konferenciára. Hát szerencsére azért voltak, akik hát megvédtek, többek között a jakubinyi érsek, aki már nyugdíjba vonult. Viszont az új generációban ilyen már föl sem erül. Nagyon örülnek, hogy egy ilyen konferencia létrejött, és ugyan a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a teológiai fakultása egy második János Pál kutatói centrumot hozott létre, amely szintén kiad biblikus könyveket, de teljesen problémátlaná alakult az együttműködés, úgyhogy a legnehezebb dolgot a saját egyházamban is úgy tűnik, hogy hát legalábbis elfogadottá lett ez a konferencia. Igaz, hogy most már megöregettem, úgyhogy ez a mostani együttműködés ez 3 évre szól, de meghosszabbítható, mert ugye 3 év múlva már plébánosként is nyugdíjba kellene mennem, hát a jó Istentől függ aztán a folytatás.
Hogyha nem jön a Bót Antal alapítvány támogatása, akkor azért most gondolkodott volna, hogy mondjuk idén miből szervezik meg a konferenciát?
Hát nem tudom, hogy ezt illik-e elmondani, azért én nekem évente 1,5 millió forint a személyes jövedelmemből is ráment erre a konferencia fenntartására. Valószínűleg ezután is azért szükséges, de azzal, hogy a kis Rigó püspök úr támogatja a fogadásunkat, a papi szemináriumot, mint szállást a rendelkezésünkre bocsátják, az, hogy a látogatóközpontban a dóm alatt ingyen kapjuk a termeket, ez az egyik támogatási blokk, amely hát sokat segít, de a kötet kiadására valószínű, hogy nem lett volna lehetőségünk, hogyha nincs a Bót Antal Alapítvány, és hát kevesebb vendéget tudtunk volna fogadni. A mostani augusztusi konferenciánkra eddig már 35-en regisztráltak, és hát azoknak az elhelyezése is, valószínűleg még ennyit el tudunk helyezni, és az azt jelenti, hogy ingyen tudjuk a szállást adni, de hogyha sokkal többen lesznek, és szállodába kell menni, az egy jelentősen megemeli a konferencia rendezésének a költségét.
És akkor beszéljünk még, ha már most találkozunk, akkor az augusztusi konferenciáról, hogy azon túl, hogy 35-en már jelentkeztek, mivel fognak idén foglalkozni?
Talányos a téma, mert a munkacím ennek a konferenciának a Lectio Divina, Lectio Humana. Hát ezt a latin kifejezést talán nem értik, viszont minden egyházban a Bibliát nem csak kutatási célra, hanem ige hirdetés hát kiinduló pontjaként használják, és hát a II. Vatikáni zsinat óta a katolikus egyházban is a biblikus homília, a biblikus ige hirdetés az egy fő szemponttá vált. A 16. Benedek pápa kifejezetten buzdította erre az embereket. Az igazság az, hogy a középkorban, a bibliai ókorban, a középkorban, egészen a történetkritika megjelenéséig a Lectio Divina, vagyis a Szentírásnak, mint isteni kinyilatkoztatásnak az olvasása, és a tudományos analízis nem vált szét. A történetkritika megjelenésével vált szét, és állandóvá vált, azt kell mondanom, hogy a council és a katedra konfliktusa, vagyis a konferencia teológiának és a spirituális teológiának a konfliktusa. Érdekes módon először ezt a konfliktust feloldani és a Lectio Divinát visszavenni az újkorban, a történetkritikai hát konfliktus után a protestáns egyházakba hát tették, bizonyos pietista hagyományokra épülve, de a középkorban ez a bencéseknek volt az alapvető irányvonala, a bencés Szent Benedek a maga rendi alkotmányában a Szentírás olvasás és azon való elmélkedésnek a feladatát, a napi feladattává teszi a szerzeteseknek, és ezzel a rendjébe éppen ezen a címen, hogy Lectio Divina, át is mentette ezeket az ókori atyáktól és sivatagi atyáktól hát vett bibliai elmélkedési formulákat is. Most Magyarországon ilyen címen a Bakonybéli apátság sorozatot is ad ki azon szerzőkből, akik a Bibliához fűzött elmélkedéseknek a történelmi sorát alkotják. Ezek bölcsességek, ahogyan a Szentírást egy hívő ember, mint lelkének táplálékát használja. Na most ebben vannak nagyon furcsa korhoz kötött elemek is. Az egyik nagyon érdekes szerző, akit még egyébként protestáns egyházakban is hát ismernek, sőt, magyar protestáns fordítása is van, ez Kempis Tamásnak a Krisztus követése, vagy latinul Imitatio Christi, amely az a spirituális mű, amelyet a Biblia után a legtöbb nyelvre lefordítottak, és Erasmustól kezdve Loyolai Ignácon és Calvin Jánoson keresztül mindenkire hatott, de ami legmeglepőbb, hogy a magyar irodalomban Radnóti Miklósra és Fejtő Ferencre is hatott, akik átélték a háborús hisztériakeltés és gyűlöletkeltésnek az időszakát, azok, hogy megóvják magukat ettől a szellemtől, napi olvasmányként olvasták Krisztus követését, amiben alapvető dolog, hogy önmagukat az Úristen elé állítják, és a földi céljaikat ezen szituációban mérik le. És bevallom őszintén, hogy kispap koromtól kezdve ismertem ezt a művet, de sohasem foglalkoztam vele. Kicsit elborzasztott, hogy de van benne egy kis világmegvetés, a világtól van a menekülés, de mégis nagyon mély gondolatokat tartalmaz, és tulajdonképpen az elmélkedés szintjére emeli bele a Bibliát, és most oldódott föl számomra az a talány, hogy hogy lehet az, hogy felekezettől függetlenül annyi különböző emberre hatott, és nyilván ezért egyébként meglepő dolog, hogy Jelenés István 1997-ben vagy mi lefordította ezt újra a magyar, egy kicsit revideált magyar nyelvre, és azóta 17 kiadást élt meg. Ami azt jelenti, hogy, bocsánat a kifejezésére, de nagy piaca van ennek, tehát az emberek nem csak kutatni akarják a Bibliát, hanem ebből erőt és támaszt akarnak meríteni, és erre ez egy jó úti könyv.
Kustár Zoltánnal, a Bot Antal Alapítvány kuratóriumi elnökével folytatjuk a beszélgetést a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia támogatásáról. Kezdjük a névadóval. Ki volt Bot Antal?
A Bot Antal a 20. században élt, Balassagyarmatnak volt egy közismert személyisége, szabad gondolkodóként, közíróként szervezte a város kulturális életét. Partiumi származású, római katolikus teológiát tanult, majd otthagyva a lelki pályát Budapesten bölcsésznek át, és görög latin szakos tanár lett, és görög latin szakos tanárként került aztán Balassagyarmatra, és itt tanított nyugdíjba vonulásáig. A leánya Amerikába került ki, és gyermektelenül maradt. Férjhez mérve egy nagy vagyonra tetszett, és ezért úgy döntött, hogy az örökséget, a vagyonát az édesapja emlékére kívánja fordítani, hiszen felnézett az édesapjára, mint akit úgy ismert, hogy a katolikus keresztény teológia, de sorsdöntő aktuális nemzeti kérdések terén nagy eszméket alkotott. Bot Antalnak a leánya kereste meg aztán a Debreceni Református Tudományi Egyetemet, ezzel a szándékkal, hogy egy alapítványt szeretne tenni. Annak érdekében, hogy ápoljuk az édesapjának az emlékét. Kicsit zavarba volt az egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium, hiszen számos alapítványjal rendelkezünk, ebben nagy gyakorlatunk van, de hát a római katolikus alapítvány tevő, egy római katolikus gondolkodó emlék alapítványának az ügyében még nem keresett meg bennünket. Végül is aztán beszélgetve a családdal, azt gondoltuk, hogy egy formában tudjuk befogadni ezt az alapítványt, akkor, hogyha ez az alapítvány arról fog szólni, hogy a római katolikus és a protestáns egyházak hogyan tudnák egymást még jobban megismerni, hogyan tudnák az ökumenikus kapcsolatokat elmélyíteni, illetve hogyan tudnánk támogatni ezt az ökumenikus közeledést. És amikor a család elfogadta ezt a célkitűzést, akkor befogadtuk ezt az alapítványt, egy igen komoly tőkével indult ez az alapítvány 2016-ban. Az alapítvány tehát elsősorban a római katolikus és a protestáns, azon belül a református értelmi teológiai diskurzust és ökumenikus közeledést szolgálja. Az alapítvány ennek érdekében egyrészt minden évben pályázatokat ír ki, különböző kategóriában lehet ilyen típusú rendezvényekre, gyülekezeti alkalmakra, közegyházi alkalmakra, konferenciákra, de elegészen a tudományos kutatási és könyvkiadási pályázati támogatásra. A másik módja pedig, ahogy ezt a folyamatot az alapítvány támogatja, az az, hogy ő maga is tudományos konferenciákat szervez. Ez a Bot Antal emlékkonferencia, amire rendszerint az év utolsó negyedévében, novemberben kerül sor, és egy-egy fontos teológiai témát vitatunk, beszélünk át, bevonva a római katolikus, evangélikus és református teológusokat is.
Bot Antal életében, munkásságából következik egyébként ez az ökumenikus nyitottság, ezért javasolták ezt a fajta szemléletű alapítvány létrehozását?
Közvetlenül nem következik. Ugye ő maga római katolikus teológiát tanultott, és végig ennek az egyháznak az ívének tekintette magát, de a két világháború között, majd pedig a második világháború után az európai kérdések, a nemzeti sors kérdések olyan élénkkel foglalkoztatták őt, hogy ezeknek a megoldásában nyilván más felekezetű gondolkodók és protestáns gondolkodók szemléletét is beépítette a maga gondolatába. Azt gondolom, hogy ő maga nem tekintette volna magát feltétlenül ökumenikus szemléletének, hanem ő a katolikus egyház egyik elkötelezett harcosának tekintette volna magát, de a család azt gondolta, arra, hogy így tudják leginkább azt a vagyont, és jól felhasználni, amit erre a célra szánnak, és magától a családtól, és úgy ítélték meg, hogy édesapjuktól sem lenne egyébként idegen ez a fajta ökumenikus párbeszéd.
Nem akarok zavarba ejtő kérdést feltenni, de arra van valamilyen magyarázata, hogy miért nem a katolikus egyházat keresték meg ezzel az alapítvánnyal?
Mindenképpen Magyarországon kerestek olyan szervezetet, amivel be tudnám fogadni ezt az alapítványt, és nagyon fontos volt a család számára a bizalmi tőke, tehát hogy valóban az édesapjuk emléke érdekében minden megtörténjen. Én azt gondolom, hogy azt azért ők sejtették, hogy ezekben a nemzeti nagy kérdésekben végül is a botantal olyan álláspontra helyezkedett, amit nem feltétlenül azonos azért teljesen a hivatalos katolikus egyházi állásponttal. Talán ezt is gondolhatnak. És talán a gondviselés keze is benne volt ebben a dologban, hiszen amikor ők Magyarországon kerestek egy intézményt, amire rábízhatnák ezt az alapítványt, éppen egy olyan ügyvédhez fordultak, tudván, hogy nekik vannak magyarországi kötődései, kapcsolatai, szóval éppen egy olyan Amerikában élő ügyvédhez fordultak, aki a református kollégium amerikai eredeti alapítványának a létrehozásában munkálkodott, segített, az egy tipikus és klasszikus református alapítvány, tevő református alapítványa volt, de az ügyvédnek így aztán eszébe jutott, hogy hát ő már volt egyszer egy ilyen alapítványbannak a létrehozásában részt vett, és akkor ő vetette fel ezt Bocsantal leányának ezt a javaslatot, és úgy tűnik, hogy itt a bizalmi tőke az erő nagyot nyomott a latba, és akkor így nem vetették el egyet az ötletet, és akkor a tárgyalások pedig mégis lehetővé tették az alapítvány létrejöttét.
Volt egy ilyen mondata, hogy nagy tőkével hozták létre az alapítványt. Azt nem fogom megkérdezni, hogy mekkora ez a tőke, de hogy meddig vállalták azt, hogy működtetik az alapítványt, és így fenntartják Botantal emlékének, emlékezetének nevét. Tehát mire elég ez a nagy tőke?
A rendszerváltás után viszonylag sok alapítvány jött létre a Debreceni Református Kollégiumhoz, vagy valamelyik tagintézményéhez kötődve, hiszen ennek ősi hagyományai voltak Debrecenben. Gondoljunk arra, hogy például az osztrák-magyar monarchia idejében, a kiegyezésig, meg hát a ellenreformáció korszakában a kollégiumnak magát kellett fenntartania, és legfeljebb az erdélyi fejedelem támogatásában bízhatott. Tehát bevett szokás volt, hogy például gazdag debreceni polgárok örökös nélkül maradva valamilyen alapítványt hoztak létre, például, hogy a sírjukat majd a kollégium diákjai ápolják, hiszen utódjuk nincsenek, és ennek fejében ugye a vagyonok egy részét, vagy az egész a kollégiumra hagyták. Tehát ennek megvan a kultúrája. A 90-es években aztán ehhez visszakapcsolódva számos új alapítvány jött létre. A rendszerváltás lendületével és a rendszerváltás által nyitott lehetőségek érdekében, vagy aznak érdekében, hogy ezzel élni tudjon az egyház, általában például az egyházi kiadványok, egyetemi jegyzetek, teológiai szakkönyvek megjelentetésére, vagy a teológiai hallgatók támogatására jöttek létre. Ezek egy pár millió forintos alapítvány volt, nyilván emlékszünk, hogy a 90-es években az infláció meglehetősen magas volt, tehát ott egy viszonylag a kis alaptőke is nagy bevételt tudott generálni, és működtek ezek az alapítványok. Na most ezekhez a kis alapítványokhoz képest a Botantal alapítvány, nagyjából egy többszörösen, tízszeresen nagyobb összegekkel gondolkodik, olyannyira, hogy csak az alapítvány tőke kamataiból minden évben egy 4-5 millió forint támogatást tudunk kiosztani. Tehát még egyszer mondom, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy nem nyúlunk a tőkéhez, hanem a kamatok és egyéb lekötésekből keletkezett profit kiadja ezt a 4-5-6 millió forintos éves kiosztható támogatási keretet.
Forduljunk rá arra, ami miatt tulajdonképpen most az én látókörömbe kerültek, az pedig az, hogy támogatást biztosítanak 3 éven keresztül a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia megszervezéséhez, ami egy katolikus gyökerű konferencia, de ökumenikusan nagyon is nyitott, sok protestáns és református, köztük református teológus szokott ezen a konferencián részt venni és előadni. Pályázat útja volt ez, vagy ez egy külön támogatási megállapodás volt a két szervezet között?
A Két szervezet nyilván személyi kapcsolatok révén került egymással kapcsolatba. Én magam is a Botantal Alapítvány kuratóriumának az elnöke, biblikus területen dolgozom, az Ószövetségi Tanszék professzora vagyok itt a Debreceni Teológián, és hosszú évek óta járok, mint ahogy több kollégám is, a Református Felsőoktatási Intézményekből Szegedre. Szegeden ugyanis valóban egy olyan konferencia alakult ki, ami eredetileg a római katolikus papok biblikus képzését célozta meg elsődlegesen, de rögtön már az első évben megfogalmazódott, hogy az előadókat úgy kérjék fel, hogy felekezeti hovatartozás nélkül a szakma legjobbjait hívják meg, és ezért a szegedi konferenciának valóban kialakult egy ilyen protestáns előadókara, a németországi legjobb részben katolikus, de részben protestáns teológiáról érkeztek aztán a meghívottak, az előadók, amiből logikusan következett, hogy felcsillant a hazai protestáns lelkészképző intézetek tanárainak is a szeme, hiszen ismerték ezeket a Szegedre, a katolikus konferenciára meghívott német evangélikus vagy svájci református előadókat, és így ők is csatlakoztak a konferenciához. Ma azt mondhatjuk, hogy a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciának mind a hallgatóközönsége, mind pedig az előadói köre körülbelül 50-50%-ban római katolikus, illetve protestáns. Ezt a helyzetet látva, illetve azt érzékelve, hogy a Szegedi Biblikus Konferencia alapítványa és maga konferencia fenntartásának bizonyos gondjai merültek fel, vetődött fel az ötlet, hogy a Botantal Alapítvány ennek a konferenciának a finanszírozásában részt tudna venni. Minden okunk megvan erre, hiszen így, ahogy az eddigiekből is kiderült, ez a Nemzetközi Biblikus Konferencia hazai biblia tudósok számára az elsődleges és legfontosabb szakmai fórum, ahol valóban úgy lehetünk együtt protestánsok, református, evangélikus és római katolikus teológusok, hogy csak az Isten igényére figyelve, csak a tudományos diskurzusra fókuszálva tudunk megvitatni fontos biblika teológiai és exegetikai kérdéseket. A projekt tehát annyira kiemeltnek érezte a kuratórium, hogy tulajdonképpen ennek a projektnek a kedvéért hoztunk létre egy új kategóriát. Ugye az előbb említettem, hogy pályázatok keretében tudunk támogatni különböző rendezvényeket, konferenciákat. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia azonban olyan jelentős szervezetnek és fórumnak tekintjük, hogy létrehoztunk egy új kategóriát, ez pedig a kiemelt partner kategóriája, ami azt jelenti, hogy az alapítvány kuratóriuma minden évben elkülönít a számára egy keretösszeget, ez a mi esetünkben most itt 1.200.000 forint, amit a kiemelt partner nyilván egy kérelem, illetve egy szakmai indoklással lehív, megkér, de nem kell versenyeznie más pályázókkal, tehát nincs besorolva az egyéb pályázók közé, hanem kiemelt partnerként. Ha le tudja hívni, mert olyan programot tud tervezni, akkor erre az összegre minden évben biztosan számíthat.
És akkor a végére egy személyes, ön is járt már többször ezen a Szegedi Biblikus Konferencián. Mesél nekünk egy kicsit a saját benyomásairól, hogy szokta magát érezni ezeken a konferenciákon, hogy látja szakemberként, hogy mi a akár az ön szempontjából a jelentőség az, hogy egy református teológusként elmondhatja a saját nézőpontját, szakmai meggyőződését egy egyébként katolikus konferencián.
Ugye ez a konferencia Szegeden, a Szegedi Dóm tövében zajlik. Aki volt már Szegeden, azt tudja, hogy a Dóm alatt van egy látogatóközpont, és konkrétan ebben a föld alatti konferencia központban zajlik ez, tehát közvetlenül a katolikus Dómnak a tövében, ott van közvetlenül mellette ugye a papnevelő intézet, a teológiai szeminárium is, ahol a konferencia résztvevői például szállást is kapnak. Mindig nagyon jó hangulatúak ezek a konferenciák, tehát valóban a testvéri nyitott és az elfogadást érzékeljük itt. Lassan nyilván össze is szokódik a konferencia közönsége, hiszen akik évek óta visszatérnek, azok minden évben már kedves ismerősként köszöntik egymást. A konferencia előadásaiból mindig konferencia kötet is megjelenik, és abban is mindig szép látni, hogy a fele református evangélikus, a másik pedig felélte egy római katolikus szerzőtől keletkezett mű, és ezáltal is jobban megismerjük és megbecsüljük egymást. Létrejönnek szakmai kapcsolatok, olyan kapcsolatok, aminek a következtében közvetlenül is, nem csak Szegeden keresztül, de például a Pázmányos kollégákkal, az Egri főiskola oktatóival tudunk együttműködni, és más típusú konferenciákra, szakmai fórumokra is, mármint jó ismerős tudjuk egymást meghívni. Tehát a konferencia egyrészt lehetővé teszi valóban a teológiai témák megvitatását, és értelemszerűen olyan személyes és szakmai kapcsolatok létrehozását teszi lehetővé, ami nagyon, nagyon kamatozik, és az ökumenikus diskurzust messze hatóan meg tudja termékenyíteni. Ami magát a szakmai részt illeti, arra azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen a bibliatudományokban minimálisra halványodott az eltérés, vagy az eltérés, ami a felekezeti különbségekből adódik. Ugye az, hogy valaki római katolikus vagy református, az nem alapvetően azon múlik, hogy bizonyos bibliakönyveket hogyan magyaráz, hiszen a szűkebb protestáns kánon könyveinek a magyarázata terén nem jelentkeznek ezek a felekezeti eltérések, úgyhogy ezek tisztán szakmai alapon zajlanak, de hát mégis mindenki más perspektívából, más tapasztalatból, más egyházi elvárások felől érkezve vizsgálja ugyanazt a szakaszt, és hát a tudománynak az a lényege, hogy minél különböző váltakozott perspektívából vizsgáljuk meg ugyanazt a tárgyat, annál valószínűleg, hogy egy kerek egész képet kapunk róla.